könyvbemutató volt a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen. Vendégünk a könyvbemutató főszereplője, Kálai R. Gábor, akinek a kötetét is bemutattuk. Tulajdonképpen az egész életművéről beszélgettünk, már amennyire lehet egy középen lévő életműről beszélgetni. Kezemben van a Franz Kafka rejtőzködő filozófiája című kötete, és hát arról volt szó a Köteles Sámuel utcában, hogy miért pont Kafka, de tulajdonképpen ahogy kiderült, az a kérdés, hogy miért pont, és miért még mindig a monarchia, és mit kezdünk a monarchia szellemi örökségével. És hogyan vált Kálai R. Gábor számára Kafka a monarchia egyik szellemi lelkiismeretévé, elemzőjévé, nyelvi és formai hangadójává?
Hát, kérdés jó, hát kezdjük az, hogy miért pont a monarchia. A monarchiáról annak idején azt írta Karl Kraus, hogy ez a világvége kísérleti laboratóriuma. És ez az elmúlt század elő nagy válságával, válság sorozatával, ami is a világháborúhoz vezetett az elsőhöz, tulajdonképpen ebbe teljesen igaza volt. Minden olyan konfliktus, ami az akkori világban előfordult, az a monarchiában felelhető volt, más súllyal, de megvolt a késő feudális, a igazi klasszikus munkásmozgalmi osztályharcos, akkor az elvont szabadon levegő értelmiség és az emberek közé menő értelmiség, aki megpróbálta a népét felemelni, vagy másikat lesülni, melyik hogy. Tehát ez nagyon összetett volt. Kafka ebbe született bele, de ahogy szokták mondani, egy prágai, tehát a monarchia osztrák részén, de nem az igazi osztrák, mert hát ugye cseh, de azért Prágában akkoriban inkább németül beszéltek, az alsóbb néposztályok használták a csehet, tehát itt van egy konfliktus, akkor van egy, hát eleve egy német környezetben, egy cseh városban, tulajdonképpen mégiscsak német, de igazából mégsem. Az, hogy zsidó közegben élt, ez a háború előtt azért még nem úgy tűnt fel, mint később. Tehát ezt mi visszavetítjük sokszor a korában. De minden esetre, ha már, tehát nyilván itt nem lehet azért ennyibe összefoglalni, de csak jelezném, hogy néha van az embernek olyan érzése, vagy legalábbis nekem, csak ezt néha megpróbálom megosztani, mintha ez a világvége kísérleti laboratóriuma jellemzés, ez mintha állna most is erre a térségre.
Azért áll, mert azt a bizonyos világvégét, amit nevezzünk a monarchia szétesésének, mégse zártuk le, vagy nem úgy zárult le, ahogy kellett volna, vagy azért, mert ez egy ismétlődő társadalomtörténeti jelenség, vagy mert örökösei vagyunk annak, vagy miért ismétlődnek ezek?
Ezek nem ismétlődés egyszerűen, mert a társadalom történetében igazi ismétlődések nincsenek. Hát minden világos módon eltér egymástól, a technológiától, az emberi kapcsolatokig, akármilyen szegmensen nézzük. De az, hogy itt ezen a vidéken tulajdonképpen, hogy régen mondták a Lajtától, vagy hát egy kicsit menjünk feljebb a Visztulától keletebbre, egy kicsit Oderától inkább, másként mennek a dolgok, mint oda. Hát nem, hogy jobb vagy rossz, más. És ezért itt másként halmozódnak fel a konfliktusok, más férfinő kapcsolat, mondom, társadalmi kapcsolatok, tudás, nem tudás, egyetemi élet. A legjobb erre azt mondani, hogy más, persze ez könnyű mondani, és annál nehezebb elemezni, de meg lehet próbálni, csak nem könnyű. De az, hogy más módon működik a tőke felhalmozását, hiszen kapitalista társadalomnak ugye ez a lényege. Nem a korrupcióra gondolok csak, az mindenfelé van, meg volt, hanem inkább arra gondolok, hogy ezeken a vidékeken, ahogy a elmúlt század előn, ugye a mostani század előn is, mondjuk a tőke és az állam valamiképpen összefonódik. Vagy úgy, hogy a tőke felvásárolja, vagy az állam a tőkés. Tehát ebben megvan a játéktere mindkettőnek. Amit szoktunk mondani, hogy oligarchikus jelleg. Ezt lehet elegánsan csinálni, lehet bugris módon, sokféle, de hát ha megnézzük ennek a térségnek a történetét, 100 évvel ezelőtt nyilván más területek, országnevek voltak, de mondjuk a korabeli Magyarországon például voltak olyan trükkök, ez a mai, máig tartó vasúthálózat, ez a vasúthálózat mai állapotára is jellemző. Például volt egy olyan időszak, amikor minden építendő vasútvonalra az állam Magyar Királyság garantálta az 5%-os tőke megtérülési hányadat. Most akkor lehet tippelni, már hogyha nem lesz önmagában kifizetődő. Lehet tippelni, hogy vajon hány vasútvonal volt ezek után kifizetődő. Hát nulla számú, nem? Hát az állam úgyis garantálja a tőke megtérülést, nem? Akkor nincs innováció, nincs észszerű vonalvezetés, vagy ha van, hát akkor megosztjuk. És ez követhető az, hogy miért nem vezet be, mit tudom én, közvetlen vasútvonal, most már igen, de abban az időben Egerbe, vagy éppen itt a egyes székely központokban, de Horvátországban is előfordulnak ilyen, mert az akkori helyi érdek éppen úgy diktált, hogy másfelé menjen.
Hát a monarchiát éppen ebből a szempontból szokták aranykornak nevezni, mert hogy az akkori vasúthálózat az sokkal hatékonyabb, kiterjedtebb, vagy annak tűnik így visszatekintve, mint a mai, hogy ezt ilyen viccesen szokták mondani, vagy keserű viccel, hogy 100 évvel ezelőtt sokkal gyorsabban és könnyebben lehetett megközelíteni vidéki pontokat, célállomásokat, mint ma.
Persze, csak mondom, ennek ez volt az ára, hogy az nagyon sokba került az állam, nem csak a még a MÁV létrejöttelőt, nem csak azt fizette ki, amennyi járt, tehát hogy megvásárolta mondjuk, hanem még plusz a profitot is. És akkor így kölcsönösen egymás zsebibe keveredtek. De Baross Gábor próbált valamiképpen rendet csinálni velőle, mások szerint az ő is benne volt az üzletben. Egy biztos, hogy tényleg működik az a sugaras szerkezet, megvan, nem egészen oda vezetnek a vonalak, ami akkor a legfontosabb volt, hanem egy kicsit kerülővel mennek, de mennek, ez tény. Az, hogy valóban Vácra Petőfi hamarabb jutott el, mondják, mint most, már ez még ez a korábbi korszak, de hát azért mondjuk a forgalom egy kicsit nagyobb.
Jó, tehát hogy volt egy központosított, bizonyos szempontból racionalizált állam és birodalom szerkezet, amely bizonyos mozgásteret biztosított, és bizonyos szabadcsorlátozott. És hát ez a szerkezet szétesett, és jött utána az, amit a nemzetállamok korának nevezünk, és amelyet most is élünk gyakorlatilag, sőt most újra igénylünk. Kérdés az, hogy mennyivel jobb a mozgástér, és mennyivel több a szabadság, jobb vagy kevesebb. Hogy Kafka utódai ebben a posztbirodalmi állapotban, a monarchia örököseiként, mit tudunk a nagypapa szellemi örökségéből tanulni, vagy felhasználni?
Hát úgy tűnik, mintha nem túl sokat. Mert ugye végül is az első, tehát a igazi monarchia bukását is többek közt az okozta, hogy az egyes belső területek, tartományok, országok, részországok összeugrottak. Nagyon érdekes, hogy a közös birodalmi éneket, érdekeket még egy közös himnuszban sem tudták megfogalmazni, vagy lobogóba, vagy egy uralkodó az elvileg volt. Tehát a Ferenc József és. Na most azért azóta ugye változnak az idők, hát ez a nemzetállami kistílűség, meg zűrzavar, ami az első háború után, világháború után kialakult, és utána a második utána egy módosult formában újjállakult. Azért ezek, szóval volt egy szükségszerű időszaka, amikor a csődgondnak el kellett végezni a feladatát, tehát hogy valahogy működőképessé tenni egy szétesett országot, vagy soha nem létezett országot, vagy létezett, de másként létezett, kisebb volt, nagyobb volt, tehát ezt valahogy el kellett rendezni, hogy működjön. Aztán utána, hát ugye jött a második világháború, és azután egy újabb ilyen rendeződés. Most úgy látszik, hogy a mai, tehát nagyon szerintem egy csomó mai politikust, meg ilyen értelmiségét nagyon zavar, hogy nincs igazi birodalom, amit lehetne utálni és közbefüggni tőle. Vagy a szintén Kafka kortársai írták, ez a szabadon lebegő értelmiség. Az persze, hogy szabadon lebeget, oly módon, hogy azért valahonnan megvolt a megélhetése, megvoltak a biztos pontjai, biztos ellenségei, biztos barátai, a kávéházaktól az egyetemi világig, meg a folyóiratok világáig. Valahogy meg tudott lenni, élni, megmutatkozni. Hát volt a birodalom, amire elfújtak okkal, többnyire nem mindig. Hogy ez a birodalom hiányzik. Ami szabadon lemegő értelmiség, az a nemzetállamhoz kötött. Ezért egy csoportjuk elkezdte Brüsszelt szídni, egy csoportjuk nem is tudom kit, hát még mindig megvan rá, hogy kiket kell, világösszeesküvést, a Sorost, a Gyurcsányt, milyenek még nyilván megvannak a pandantjai mindenütt, akiket szídni lehet. Oda-vissza, és közben keresi a megértést, legalábbis bízom benne, hogy többen keresik, mint nem keresik, tehát, hogy mitől ilyen, és hogy mik ennek a perspektívái ennek a kornak.
Van egy túl nagy szerkezet, ez a birodalmi szerkezet, és van egy túl szűk, ez a nemzetállami szerkezet, és mindkettőben az a kérdés, hogy mit kezdjünk az individuális, az egyéni jogokkal, az állampolgári jogokkal, hogyan létezzünk ebben, mint egy ember. És akkor itt érünk el Kafka vízióihoz, kényelmetlenség érzéséhez, szatirikus, ironikus, tragikus látomásaihoz, vagy előrejelzéseihez.
Hát igen, ez biztos, hogy az egyén ebben a helyzetben mit tud. Annyi biztos, hogy formálisan most demokratikus jogállamban élünk, jó, nem csak vicceltem, ez részben igaz, azért nem visznek el. Tehát, hogy mondjam, az elemi szintű jogállamiságot megtapasztaljuk. Ja, hogy Kafka is abba ért. Hát a per az végül is úgy kezdődik, hogy valaki megrágalmazta, és bár ugye semmi bűnt nem követett, meg is letartóztatták, de ugye a főhős öntudatos az, mert jogállamba ér, még a kerékpár tartási bizonyítványát is be tudta mutatni. Tehát ilyen értelemben ezek a szabadságjogok azért adottak. Na, hogy aztán ebből hogy lehet bármit kihozni, az elég érdekes, mert ma hiányoznak, amit nem is tudom. Na, közben mindjárt ellent mondok magamnak, mert mondtam volna, hogy az egyetemi autonómia, ma ugye bele szeretnek előszeretettel beszélni az egyetemi autonómiákba fentebbről. Ugyanakkor, ha azt hiszük, hogy annak idején nem beszéltek bele, akkor tévedünk, csak másként. Az, hogy a Pesten egy tüntetésen a rektori pálcával meg lehetett állítani a rohamrendőröket az egyetem téri jogi kar főlépcsőjénél, ez benne volt, az is benne volt, hogy utóbb akik megállították, azok bekerültek egy olyan rendszerből, ők voltak, akik a rendőrrohamot vezényelték. Mondjuk ez 905 és 25 közötti időszakra gondolom. Tehát rengeteg ilyen konfliktus van. Most a nemzetállami lét az részben hát szükségszerű, mert ez is történetleg így alakult, másrészt azért kötődünk a nyelvhez, a megszokáshoz, a köznapiság szabályaihoz, Nem szoktak leírni, de másként állunk sorba, másként kérjük ki a kávét, ha meg akarjuk inni. Tehát elemi dolgokon múlik sokszor az élet. És mondom, a birodalom meg fájóan hiányzik, akire mutogassunk. Van egyfajta olyan vágy, ami azt, tehát másik irányból jelenik meg, hogy jaj, de jó lenne, ha megoldaná helyettünk a konfliktusokat. De ez is felvetődik, tehát nem csak a negatív hangok vannak, megerősödnek fel időnként, hanem fordítva is, de nem fogja helyettünk megoldani senki.
Ez a tehetetlenség, ez miből fakad? Abból, hogy nem sikerült egy a birodalmi szervezettséghez hasonló, vagy azt fölülmúló szervezeti egység rendszert, államokat, önkormányzatokat létrehozni, hogy a jogi öröksége ennek a monarchiának nem tisztult le, mert nem is tisztulhatott le, hiszen egyik önkényuralom követte a másikat. Tehát én nem hiszem, hogy itt ilyen, persze nyilván fontos, nem hiszek a sorbanállás antropológiájában, meg hogy mi hogy szoktuk. Hát úgy szoktuk, odaállunk, ahova megtanítanak állni, meg ahol hely van, meg ahogy a sor magát írja, nincs különösebb tehetetlenségi erő. Szervezési, meg reflexiós kérdések vannak.
Mert világpolgár vagy azért, de a köznemi polgárnak kevésbé. Annál sokkal nyomasztóbbak ezek az elemi megoldandó feladatok.
De nem, tehát hogy persze, hogy nyomasztó, de abban a pillanatban, amint elkezdődik egy arról való beszélgetés, hogy hogyan szervezzünk meg egy sort, egy csomó konfliktus rendezhető. Erről a romániaiaknak nagyon jó tapasztalatai vannak, mert hihetetlen sokat álltunk sorba.
Igen.
Tehát nagyon furcsa, megszervezni az elosztást, egy hiánygazdaságban, a kiegyezni, tehát mindenki kérdezi, hogy miért volt békésebb a Ceausescu rendszerben, és konfliktusmentesebb a Ceausescu rendszerben a romániai társadalom. Azért, mert az állami elnyomással szemben a társadalmi belső egyezkedés, vagy amellett, vagy annak az árnyékában sokkal aktívabb volt. Meg kellett beszélni, hogy kinek jusson kenyér, meg kinek jusson tej, hogy a egy hétig tartó gázsorban hogy írjuk fel a listát. Tehát ez egy furcsa paradoxon, hogy megindult egy ilyen demokratizmus.
Hát ez utólag, nyilván akkor nem annak tűnt, de utólag ez egy nagyon jó tapasztalat. Csak az a kérdés, hogy ez hogy lehet mással kivetíteni? Tehát az egy jövésmenésben, amikor nem kényszer diktálja ezt, hogy megszervezzük magunkat, akkor az önszerveződés sokkal nehezebben megy. Most nézzük a magyarországi jelenlegi, akár bér, akár iskolaszervezési, meg egyéb konfliktusokat. Mindent azt látjuk, hogy a polgártársak teljes szervezetlenséggel néznek, csúnyákat mondanak a regnáló hatalomra akár, de körülbelül ugyanígy szidják azt, aki megpróbálna őt megszervezni, mondjuk a mostani ellenzéke, vagy szakszervezetekre, hogy ugyan már, hát ezek mit ugrálnak, csak a pénzért csinálják. És akkor jön a válasz, hogy akkor csináld meg te, hát nem, az az ő dolguk lenne. Tehát ez egy tipikus ilyen beszélgetés, ilyen körbe, hogy valaki oldja meg, majd akkor megszervezem magamat, ha megszerveznek.
Tehát eddig arról beszélgettünk, hogy korlátozottak az individuális jogok, és most oda jutunk el ezzel a 100 éves visszatekintéssel, és ezzel a monarchia árnyékának a tudomásul vételével, hogy tulajdonképpen nem csak a szabadságjogok korlátozottsága, vagy az állami diszfunkciók jelentenek problémát, hanem a legnagyobb probléma az az állampolgári aktivizmus hiánya, a részvétel hiánya, és akkor nem megfosztottak a szabadságjogainktól, hanem nem is tudunk, nem is akarunk élni vele, hogy hova lett ez az életvágy, állampolgári életvágy.
Hát ez az, valahogy elbújni jelen. Szóval a mostani rendszereknek van egy olyan előnyük, hogy azért, ha nem keresi nagyon az ember a konfliktust, ugye ez a Kafkánál ezek jönnek elő, akkor tulajdonképpen el lehet bújni, békén hagyják egy szinten. Hát legfeljebb éhe halna, vagy elveszi az állását, vagy nem tud előre jutni, karriert csinálni. És a karrier alatt, mert ez egy varázsszó lett, tehát az egyszerű előléptetést, vagy hivatali ranglétrát, bár akármi tantestületi elismertséget, bármit értsünk. Tehát ezt nem tudja megcsinálni, de ki lehet térni. Tehát ebben nem települ úgy rá az életre, hogy akkor nincs kenyér azonnal. Van olyan szint, csak mondjuk, hát itt végül is az értelmiségről beszéltünk. Ugye azzal kezdtük el, meg hát Kafka is ebbe a körbe ből írt, nem, hogy analizált. Tehát, hogy itt ez a kitérés, az még ez adott. A legrosszabb esetben egy országgal odébb áll. És akkor ott hagyja, és esetleg pufog, hogy na hát, ti nem csináltok semmit. Ez nyomasztó, de lehet, hogy ez előny is, hogy végül is nem ütnek fejbe azért, hogyha nem az a véleményem. Hát a lapot ellehetetlenítik, a lapokat, egyetemen némelyiken szűk a levegő, másikon nem szűk, tehát ez is olyan differenciál. Szóval, hogy nagyon kevés olyan megnyilvánulása van a hatalomnak, ő is el tudja keresni, kerülni, ha lenne esze, de hát, hogy a hatalom nem arról nevezetes, hogy ne is provokáljon ilyet. Mert mindig el lehet menni még egy lépcső, még egyet, na ott már kopott, már baj van. Most van, ahol ezt elkerülték, ezt a kopott, már baj van szintet, meg időben lefékezett, van, ahol nem. Egy biztos, hogy a kitérés lehetősége azért az nagyjából még mindig adott.
De miért az a kérdés a számunkra, hogy hogyan térjünk ki a hatalom elől? Az értelmiségről beszélek. És miért nem az a kérdés, hogy végre, mit tudom én, a 48-as forradalom leverése után, óta, a 67-es kiegyezése után, 18 után, sorolhatnám az évszámokat, amikor mindig kitért, vagy visszavonult, mondjuk pont 18 egy kísérlet arra, hogy ne vonuljon vissza, meg a tanácsköztársaság. De hogy egyszer már végre, miért nem azon gondolkodunk, hogy hogyan lehet legalább részt venni a társadalmi folyamatokba, visszavenni ezekből a jogfosztottságokból, érdeket érvényesíteni, tehát aktívnak lenni. Tehát az értelmiségi belső vagy külső emigrációnak olyan hagyománya van, hogy fel sem merül, hogy ezzel szemben lehet valami mást is csinálni, mondjuk ellenállni, vagy alternatívákat kitalálni, vagy új politikai cselekvésmódokat kitalálni, tehát életben maradni.
Hát azt mondom, az megoldható az életben maradás, nem ott van a gond, hanem, ahogy mondod, hogy tovább lépni ezen, igen, passzív ellenállás szokott lenni, beszólogatás egymásnak, hogy te mit csinálsz, miért nem csinálod, szóval ezek azért működnek, de hát, szóval mondjam, szóval el lehet mondjuk magas lóról ítélni azt a, itt tudom én, egyetemi embert, aki azt mondja, hogy ugyan, hát szemét módon lépnek bele ebbe a kutatásba, de ami megmarad, azt megcsinálom, mert különben el kell bocsájtanom a kollégákat, abban marad a kutatás minimuma, mit csináljak, elfogadom azt a mondjuk az ellenőrzött pénzutalást. Valami hasonló úgy zajlik is. Hát ezt meg lehet vetni, hogy csinált, de másik oda meg azt mondjuk, hogy hát lehet, hogy ez egy észszerű kompromisszum.
Nem tudom, hogy hol kezdődik az észszerű, nem is az a kérdés, hogy hol kezdődnek az észszerű kompromisszum, mert mindig lehet érveket és ellenérveket felsorakozni. Hanem az, hogy mikor tesszük már fel azt a kérdést, hogy hogyan működik az állam, és az államon belül mondjuk a redistribúció, hogy hol a helye a tudásnak, a kutatásnak, az információszabadságnak, a nyilvános vitának. Tehát, hogy most mindenki, nem mondtuk ki, de tulajdonképpen a Magyar Tudományos Akadémia körüli vitáról beszélt most Kállai Ergábor. De hát azt megelőzte az egyetemek státuszáról szóló vita, és azt is elengedte a magyar értelmi, és nem csak a magyar, mert világméretű jelenségekről van szó. És azt megelőzte mondjuk az egész média felszámolása. És mindegyik azzal végződött minden ilyen konfliktus, hogy ahelyett, hogy az állami szerepvállalás, állami beavatkozás mértékéről szólna a vita, arról vitatkozunk, hogy az adott feltételek mellett még hogy lehet valamit csinálni.
Hát, mit mondjuk, erre nincs forradalmi helyzet, a klasszikus megfogalmazással éljek. De nagyon érdekes, de az elemzésre sincs igazán, hogy mondjam, igazán készség. Nagyon kevés komoly társadalomelméleti kutatást vagy elemzést látok akár a neten. Találkozni vele, tehát megvannak ezek a források, csak nagyon az is konfliktusos. Tehát a régi, most Magyarországról mondva, hogy akik a rendszerváltó értelmiségi elit, a Szabad Demokraták Szövetség, vagy liberális pártokhoz, vagy mozgalmak, nem is ezek nem voltak még pár, inkább mozgalmakhoz tartozók, vagy kivonultak, vagy egészen másként látják. Nagyon könnyen megkapja az ebből a körből is kívülálló, hogy hát, hogy mondja, népés, hogy mit ugrál. Tehát, hogy rossz úton jár, mondjuk szalonképesebben. Tehát hiába jelennek meg a különféle helyeken a elemzések. Elemzés nélkül igazán érzésre nagyon nehéz mozgalmat szervezni. Azért, ha meggondoljuk itt az előbb felsorolt évszámok, a 48, 18, még akár 67 is, mindegyiket évtizedes szervezés előzte meg. Elemzés és szervezés. Csak gondoljunk vissza. A 48-as fordulmat a reformkori viták, vagy még korábban a késői felvilágosodástól kezdve a nyelvi viták, a költészeti viták, teljesen extrém figurák, ahogy felbukkantak. Hát végül is ez szervezte meg azt a pesti, vagy pozsonyi ilyen egy kicsit kispolgári, a pozsonyi meg inkább ilyen, hát ilyen arisztokratikus társaságot, akik király engedéllyel azért csak megcsinálták a forradalmat. Tehát 18-ban is a király nevezte ki a köztársaság elnököt, de hát ez a magyar történelem sajátosság. Jó, nem köztársaság elnöknek, csak miniszterelnöknek, jó, pontosítsunk. De hát annak is hát megvolt, hát a monarchia időszakában az utolsó 20 éveben, ha csak ezt nézzük, akkor a kávéházi világ, a szabadkőművesek, a magas értelmiség sajtóvitái, tulajdonképpen így szerveződött meg az értelmiség 18 és 19-re, és tehát a tanácsköztársaságra. Úgyhogy utána újabb sok évtizedes, vagy évtizedes szerveződés vezetett ahhoz, hogy azért 45 után nem ott folytatódott, ahol addig abba maradt. Tehát nem jött vissza az a fajta két háború közti szörnyű időszak, ami a térséget az alapvetően jellemezte.
Visszajövőben van most? Hát azért az nem nagyon tudom. Furcsa, az nagyon furcsa, hogy igen, 45-ben történik egy szezúra, de hát azért 90-ben elkezd visszaépülni a Horthy rendszer, és most a szállasi hagyományok is. Tehát, hogy azt gondolná az ember, hogy azért bizonyos dolgok el voltak varva, bizonyos dolgok meg voltak beszélve. És most derül ki, hogy akár még csak a nyilas perek is, tehát most szembesülünk, nem most derült ki. Nyilvánvaló volt, hogy 45 után politikai kompromisszumok révén nem volt feltárva úgy, ahogy kellett volna, egészen a 60-as évekig, mondjuk a nyilas terror. Nem, és visszajön, és nincs rendbetéve.
De úgy tudom, ez máshogy is vannak hasonló felbukkanás a két háború közti nosztalgiának.
Nyilván, tehát hogy akkor most megint ezt nevezhetjük birodalmi tehetetlen, vagy posztbirodalmi tehetetlenségnek, de én azt gondolom, hogy... hogy ezzel csak ürügyet keresünk.
Persze, jó, világos. Csak itt mindig ez azon múlik, hogy milyen ennek a fogadókészsége. A Horthy korszaknak óriási volt a fogadókészsége az akkori középosztályban, akivel részben még a Horthy rendszer számolt le, most mondjuk a zsidó középosztályra gondolom. Tehát ez valahogy... És azért ezt tudni kell, hogy volt, igen, volt egy fogadókészség. Tehát valóban, hogy a proli az legyen lent, minél lejjen, úgyis büdös, meg úgyis lop, meg úgyis mindenre alkalmatlan. Tehát ezt megoldották. Tehát az ilyen, tőle nem kell elfeledkezni, és a szellemi élet, már ugyan voltak persze nagyon markáns szembenálló, de tulajdonképpen még azt is egy kicsit elfogadták. És amikor itt a rendszerváltás után, most akkor ugortunk egy nagy kör, ugye újra előjöttek ezek a régi szép idők ilyen nosztalgikus visszaemlékezései. Hát lépésről lépésre, de ugyan el lehetett oda jutni, hogy hát vannak olyanok, akik alkalmatlanok arra, hogy a magas röptöt átfogják, hogy igazán tudják értékelni, hogy mit jelent a jogállam és a demokrácia, mert őket a populisták meg a kollektivisták megvezetik. Na most ebben a két kifejezésben nem értjük, hogy mi a tartalom, akkor azt jól járunk el, mert ezek üres fogalmak, legalábbis szerintem. Szoktak megnevezni, hogy na, kik a populisták, de annyira ellentmondásos és kiterjesztő, hogy nem jadán vezetse van. A kollektivistáról megint csak, mert hogy akkor a náci, a bolsevik, az etatista, meg a nem tudom kicsodista, az mind kollektivista. Most ha ez mindenre igaz, akkor most itt ketten beszélünk, többen hallgatják, most akkor mi egy kollektíva vagyunk, vagy nem? Tehát ez is annyira kiterjesztett értelmezésű, hogy már üres a szó. Hát itt megint csak azon, egy biztos, hogy a lebecsülése annak, aki lent van, tehát nagyon a munkavállaló. Nehéz, ez a manapság már szinte szolonképtennek számít, hogy hát, tehát gondolj, hogy kérdezik, hogy munkavállaló, de hát nézzük körül, hogy a favágó, a portás, a cserepező, a tábornok, az újságíró, hát mindenki munkavállaló, hiszen eladja szellemi vagy fizikai munkaerejét, lehet egy kicsit többet is most már eladja, és ezért bért kap, amiből aztán vagy megél, vagy nem él meg. És van, aki ezt adja. Tehát az osztálytársadalom struktúrája az mély rétegében nem váltott meg. Kafka is utal erre több helyen, hogy mi vagyunk itt, és vannak alól titokzatosan a mások, a több, a magasabbak. Csak hát ma az ugyanolyan magasságnak fogadjuk ezt, hát nem fogadjuk ezt, csak tényszerűen, hogy ez a szakadék a társadalomban létezik, és egyre keményebben. És ennek ez a vidékünkön, Magyarországon is a legadekvátabb formája, amire még vissza lehet emlékezni, többnyire már rosszul, mert azért már rég volt a Horthy korszak. Amikor még mindenki a helyén volt, a nők a konyhában, az urak a kaszinóban, a munkahelyén, ha meg nagyon ugrált, akkor a csendőrszurony előtt. Hát meg volt mindenkinek a helye.
Hierarchia volt az, amiből elindult minden baj, és mely bajoknak most sem vagyunk a végén, és azt hiszem, hogy nem is leszünk. De jó ezt a bajtörténetet áttekinteni. Vendégünk volt Kállai R. Gábor, akinek ezen a héten volt kötet bemutatója Marosvásárhelyen. Köszönjük szépen, és várjuk vissza most már, mint tanár is, hát ha vesztek még rá lehetőségek. Köszi szépen!